Hálódással jövünk elé, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Hálakat adunk, hogy az év első napját Isten tisztelettel kezdhetjük, hogy leborulhatunk előtted, és megköszönhetjük azt, hogy a drága Úr Jézus megtartott bennünket a 2017-es évben. És köszönjük, atyám, a te terveidet és céljaidat az életünkben, a szolgálatainkban, az új esztendőben. Köszönjük a drága Szent Szellemét, akit vezetőként adtál nekünk. És hálakat adunk, hogy mi ráhangolódhattunk az ő vezetésére, az ő hangjára. És az engedelmesség szellemével áldunk meg mindannyiunkat, hogy készségesen hajlandók legyünk követni a Szent Szellem vezetését. Köszönjük, atyám, hogy te beviszel bennünket a tökéletes akaratodba, mert az a legjobb hely a szentek számára, mint anyagi ellátás, mint védelem szempontjából. Hálákat adunk, atyám, hogy te megismerteted velünk a céljaidat, és köszönjük neked, hogy a menny minden erőforrását mellénk rendelted, amit mi működtetünk, és királyokként uralkodunk a győztes Jézus neve által oly módon, hogy rendeleteket hozunk, és azt kihirdetjük. Hálákat adunk, atyám, hogy a te kegyelmed a mai napon is, és az egész évben felettünk van, és minden helyzetre hoz megoldást oly módon, hogy győztesen jöjjünk ki a problémákból. És köszönjük, atyám, hogy a te dicsőséged egész évben rajtunk lesz, és kedvessé tesz bennünket minden ember előtt. Köszönjük, atyám, az új életeket, a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket, és dicsérünk téged, atyám, hogy építhetjük a te királyságodat. Hálát adunk, atyám, hogy egységben munkálkodhatunk Krisztus testében. Minden igei közösséget az egység szellemével áldunk meg ebben az évben. És köszönjük neked, hogy te támogatsz bennünket. Felöltjük a szellemünkre, a lelkünkre, a testünkre az Úr Jézus Krisztust. Felöltjük az isteni fajta szeretetet, az isteni bölcsességet, a szellemi fegyverzetet, és az elméket pedig levédjük az Úr Jézus homlokából kifolyt drága szent vérrel, hogy a zaklatások távol maradjanak. És hálákat adunk, hogy az Úr Jézus a békesség hercege, a mi Urunk. Köszönjük, drága Úr Jézus, mindazt, amit a kereszten bevégeztél, és szabaddá tettél minden átoktól, szabaddá tettél minden tünettől, fájdalomtól. Ezért mi szabadok vagyunk, és azok is maradunk. Amen. Dicsérjük az Urat, magasztaljuk és áldjuk az ő drága szent nevét. Szeretettel köszöntünk benneteket, és az év első napján mindannyiótoknak, szeretteiteknek békés, áldott, boldog új évet, hitben erős új évet kívánunk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Szeretjük az Úrtól a kijelentést, a világosságot, úgyhogy az idejében is erre törekszünk, hogy minél több megértést meg tudjunk osztani veletek. Az Úrvacsora sorozatunk 6. része következik. Jézus vérének ereje. Az első pont. Véréből erő árad. Jézus vérének azért van óriási ereje, mert bensőségesen és elválaszthatatlanul kapcsolódik Isten dicsőségéhez. Az Atya tökéletességének az egyetlen fizikai megnyilvánulása a Szent Vér. Ez egyszerre volt emberi és isteni. Ez a vér a mennyből származott, ugyanakkor fizikai formában is megjelent. A menny és a föld egyesült benne. Jézusban Isten és ember lett egyé. Amikor a vér belépett a mennyei szentek szentjébe, és megnyugodott a kegyelem trónján, akkor egyesült Isten dicsősége az emberrel. Az emberi formát öltött Jézus volt az első hús-vérlény, akiben benne lakott Isten dicsőségének a teljes ereje. Az egyszerű fordításból olvassuk a Kolosse 1.19-est.
Mert tetszett az Atyának, hogy az ő teljessége éljen a fiúban.
Amen. Jézus vére erőt áraszt ki, amely megítél és elpusztít mindent, ami ellene áll Isten igazságának. Ez egy emésztő tűz, aminek az ördög nem tud ellenállni. Isten teljes tekintélye benne van Jézus vérében. Ez olyan vér, amely egyrészt beszél Jézus győzelméről, másrészt emlékezteti az ördögöt arra, hogy Jézus áldozata felszabadította Isten erejét a pokol ellen, továbbá elragadta az ördögtől a föld és az emberiség feletti hatalom kulcsait. Jelenések könyvében olvassuk az első fejezetben a 17b és a 18-ast.
Én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
Amen. Amen. A második pont, dicsőséges erő. Amikor isszuk Jézus vérét, a szellemünket átjárja a Jézus vérében levő dicsőséges erő. És eszik ebből a lelkünk és a testünk is, amíg az egész lényünket átjárja a legyőzhetetlen erő. Amikor Anna Mendez és a férje rendszeresen isszák és eszik ezt a szellemi eledelt, megnőtt az Istennel való megtapasztalásuk és a kijelentésük száma. E vér fénye megvilágítja és megnyitja előttünk Isten királyságát, és egyre jobban átformál bennünket az ő képére. Az egyszerű fordításból a 2. Korintus 3.18-as.
Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, eközben pedig az Úr szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk ő hozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk.
Amen. Amen. Amikor elmerülünk az imádság mélységében, akkor ez a csodálatos vér átjár és átitat minket. Ez olyan, mintha belemártanának minket egy dézsa vérbe, ami aztán átjárja minden porcikánkat. A vér erejének áradása során apró villámok ezrei szállnak ki belőle, és erejével egészen eltölt minket. Nem csak arról van szó, hogy kihirdetjük Jézus vérének az erejét és a védelmét az életünk felett, hanem folyamatos és élő közösséget is kell ápolnunk vele. Az a lényeg, hogy a vér átjárjon minket. Sokat tanították azt, hogyan vegyük igénybe Jézus vérének az erejét. De nem mindegyiküknek volt élő megtapasztalása a Szent Vérről. Tehát csak elméleti síkon tanítottak. Az erő abban van, hogy milyen szellemi pozícióból szólunk. Apostolok cselekedetei 19-ben 13-tól 16-ig. Itt a Skéva főpap fiai démont próbáltak űzni Jézus nevében. De a Jézus nevének semmilyen erejét nem tapasztalták, mert még Jézus nem lakott a szívükben. Apostolok cselekedetei 19, 13-tól 16-ig.
Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván: kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Valának pedig némelyek, Skevának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelik vala. Felelvén pedig a gonosz szellem monda: a Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból.
Amen. Ezek a fiatalok egy rossz pozícióból olyan hatalmat próbáltak használni, amivel nem rendelkeztek. Krisztusban kapott hatalmunkat akkor kapjuk meg, amikor befogadjuk Jézust a szívünkbe. Egyszerű fordításban a János 1.12.
Akik viszont befogadták, vagyis akik hisznek benne, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.
Amen. És Isten gyermekeinek már joga van használni Jézus győztes nevét. Tehát a szellemi világban elfoglalt helyzetünk ad hatalmat a szavainknak. Már 11.23 kapcsolódik ide.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen. Ez egy nagyon-nagyon kulcsfontosságú ige, és sajnos az emberek, főképp a világban élők ezt nem ismerik, hogy a szavainknak teremtő ereje van. Más szóval, a szavaink magocskák, amik kikelnek. És hogyha rossz magot vetünk, akkor a bogáncsot fogjuk learatni. De viszont Jézus nevében a rossz magot meg lehet semmisíteni, hatástalanítani lehet, hogyha utólag felismertük, hogy rosszat tettünk, vagy rossz magot vetettünk. A Márk 11.23 igazságából ered a nagy különbség. Telve vagyunk-e Jézus vérével, és úgy hirdetjük ki a Szentvér hatalmát az életünk felett, vagy csak kimondunk valamit fejből, ami egyáltalán nem él a szívünkben. Tehát a kettő között óriási különbség van. Harmadik pont. Lehetséges a lehetetlen. Jézus vérében elmerülve Isten szava tisztán hallható. A vér beszél, és ezt sokféle módon teszi. Nemrégen olvastuk a Zsidó 12.24-ben, hogy Jézus vére jobbat beszél, mint Ábel vére. Tehát a vér beszél. Az egek megnyílnak, mert a vérnek megvan az ereje arra, hogy félre toljon az útból minden akadályt. Ez egy utat nyitó hatalmas robbanás, vagy más szóval egy magával ragadó láva folyam, amely lerombolja az ördög erősségeit a szellemi világban. Jézus vére megnyitja az utat, hogy Isten terve megvalósulhasson. Ez egy előre hömpölygő hatalom, amely lerombolja a falakat, és síkságá teszi a hegyeket. A Szent Vér mindazt elpusztítja, ami nem egyezik meg Isten akaratával. A római levélben olvassuk el a 12.2b részét.
Megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.
Az ige azt mutatja, hogy Istennek van többféle akarata. Erről majd a 4. pontban részletesebben kitérünk. Amikor Jézus kilehelte a szellemét, és egy dárda átdöfte a szívét, víz és vér folyt ki az oldalából. János 19.34.
Hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból.
Amen. A láthatatlan világban ekkor egy olyan erőteljes fénysugár tört elő, amely ketté szakította a templom kárpitját. Tehát látjátok, hogy mennyire fontos meglátni, hogy bizonyos események mögött a szellemi világban mi történik. Sokkal fontosabbak a szellemi történések, mint a fizikaiak. Lukács 23.45.
És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasadott.
Amen. Ezzel megnyílt az Isten és ember közötti elzárt út. A Szentvér átjárta a poklot, és megnyitotta a halottak birodalmának a kapuját. Ezt olvassuk el az Efézus 4.8-ban.
Ezért mondja az írás, fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.
Amen. Ez a vers arról szól, amikor az Úr Jézus feltámadt, akkor az Ábrahám kebelében levő ószövetségi igaz embereket, akik már ugye elhunytak, felvitte a mennybe. Magával vitte. A pokol megtelt a bárány vérének győztes erejével. A láncok összetörtek és leestek rólunk, ahogy Jézus végig lépkedett a pokolban. A démonok meg elfutottak, ahogy megtapasztalták Jézus vérének a hatalmas erejét. Minden sivárrá vált a pokolban, amikor Jézus elvette az ördögtől a pokol és a halál kulcsait. Kétségbe esett a füstös. A pokolban minden elkezdett remegni, mint egy robbanáskor. A vér megnyitotta az utat, hogy Jézus kijöhessen a pokolból a feltámadás ereje által. Zsidó 6.20.
Ahova előfutárként bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.
Amen. Előfutár azt jelenti, hogy ő volt az első, mi megkövetjük őt. És egy másik igehely pedig azt mondja, hogy útnyitó volt a számunkra. A vér hatalma elérte a sírt is, és elgördítette a követ a sír szájáról. Lukács 24-ben az 1-es 2-es vers.
A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük, és a követ a sírról elhengerítve találták.
Amen. Isten dicsősége töltött be mindent, és a feltámadás ragyogásában lépett ki Jézus a sírból. Róma 6.4. Jó meg van tüzdelve igével, ugye? De ez a mi szellemi kenyerünk.
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.
Amen. Itt a vers közepén van a lényeg a mai tanításhoz, hogy Jézus dicsőségben támad fel. A dicsőség ragyogásában támad fel. Egy párhuzamra szeretném a figyelmeteket rá irányítani. Az Ószövetségben a szövetség ládája felett két kérub vigyázta Isten jelenlétét. Ehhez hasonló módon a sírban is felbukkant két angyal, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegye Isten dicsőségét. Lukács 24.4. Nagyon jók ezek a párhuzamok, amikor Isten megmutatja.
És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbentek, ímé két férfiú állt melléjük, fényes öltözetben.
Amen. Ez volt a két angyal. A Szentvér megnyitotta az utat a mennybe, ami hozzáférhetővé tette a mennyet Isten gyermekei számára. Ilyen módon már ebben az életben, és nem csak az örökké valóságban, van bejárásunk a mennybe. Zsidó 10, 19-20. Tehát nem csak abban kell reménykedni, hogy majd egyszer a mennybe jutunk, szellemi értelemben, az imáink által, a hálódásunk által már most beléphetünk a trónterembe.
Mivel hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által.
Amen. A szent vér még mindig az egyedüli híd, amely összeköt minket Isten mennyei dimenzióival. Amikor Isten betekintést ad a szellemi világba, az mindig kapcsolódik ahhoz, hogy előtte elmerülünk Jézus vérében. Jézus vérének ugyanis van egy nyitó ereje, ami olyan, mint egy mesterkulcs, amely feltárja Isten titkait. Egy másik fordításból olvassuk a Kolossek 2-ben a 2-3-as verset.
Hogy vigasztalást vegyen a szívük, egyesülve a szeretetben, az ő vérében, amely kijelenti nekünk szeretetét, amíg elérjük a teljes megértés áldásait és gazdagságát, hogy megismerjük az Atyaisten és Krisztus titkát, amelyben el van rejtve minden bölcsesség és ismeret kincse.
Amen. A kereszt vércseppekkel teljes, végtelen paradicsom, ami tele van fénnyel és kijelentéssel. Ez a mennyei városba, a Szent Szellem lakóhelyére és a mennyei helyekre vezető ajtó. A mély megismerés és kijelentések tapasztalatainak sokasága vár azokra a hívőkre, akik felfedezik a vérben rejlő mesterkulcsot, és belemerülnek a fénynek ebbe a folyójába, ami Jézus vérében található. Máté 16-ban a 19a.
És néked adom a menny királyságának kulcsait.
Amen. Az eddig tanultak alapján összefoglalva elmondható a következő. Isten vérében van a dicsőség fénye. Ez Jézus fogantatásakor bekerült Jézus vérébe. Az újjászületés pillanatába ez bekerült a szellemünkbe, és az úrvacsora során Jézus vérének a fénye növekszik bennünk. És ez a fény képes elégetni a kórokozókat, a nem odavaló dolgokat, az ördögi munkákat. Ezért van szükség arra, hogy az úrvacsorát rendszeresen vegyük magunkhoz. Van itt két ige, ami arról szól, hogy mi fény lények vagyunk valójában. Máté 13:43. Azt tudjuk, hogy Jézus vére által mi igazzá tétettünk, nem a mi erőfeszítésünk által, mert az ember magát nem tudja megváltani. Ehhez a szent vére volt szükség. Tehát Máté 13:43.
Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában, akinek van füle a hallásra, hallja.
Amen. Tehát mi igazként fénylünk, mert bennünk van a dicsőség fénye, és ez csak növekszik. És a Filippi 2:15.
Hogy legyetek fethetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint a csillagok e világon.
Amen. Negyedik pont. Tökéletes akarat. Nagyon keneteljes dicséret volt az, hogy döntött a szívem, hogy a régi elmúlt. A múltat lezárjuk, és megyünk előre. Ez nagyon jó jött most az új év első napján is. A Lana Weiser profécia, amit kiküldtem, nagyon megerősített, nem csak a tartalma, hanem azt írja, hogy ő ezt több lépcsőben kapta. És most az elmúlt egy-két hónapban én is így csepegtetve osztottam meg veletek bizonyos kijelentéseket, mert megint egy darabka jött ahhoz a korábbi üzenetsorhoz. Római levél 12:2-es versét olvassuk el most teljes egészében.
és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.
Amen. Nézzük meg mélyebben, hogy mit jelent ez a vers. Mit mond számunkra ez a vers? Az ige első fele egy gyógyszer, egy evangélium tabletta a gondolkodási problémákra, a tetőtéri problémákra. Mert az ige tablettákkal újíthatjuk meg a gondolkodásunkat. Kicserélhetjük a gondolat mintáinkat a világiról az isteni gondolat mintákra. Ehhez mi kellünk? Ezt Isten nem tudja elvégezni nélkülünk. Ő csak tálcán kínálja az üzeneteket, az igét, és nekünk kell ezt magunkhoz venni. Ehhez is egy döntés kell. Döntött a szívem, ott van a dicséretben. A legjobb tükör a számunkra nem az előszobámban van, hanem Isten igéje. Mert ha belenézünk Isten igéjébe, akkor a Szent Szellem segítségével fogjuk látni, hogy melyik irányban kell magunkat kiigazítani. És ehhez az engedelmes szív kell. Az ige másik fele rámutat arra, hogy Istennek többféle akarata létezik. Az egyik, a jó akarat. Ez a görögben azt jelenti, hogy nemes, kiváló, jóindulatú, hasznos, kedvező. Hát úgy, ahogy egy szülőnek a gyermekei felé is van egy jó akarata, hogy terelgeti a szavaival, a jó úton tanácsolja, és mindenből a legjobbat szeretné a gyermekei számára. Ez természetes. És a mennyei apukánk is ilyen, hogy nekünk a legjobbat szeretné adni. A megengedő akarat azt jelenti, hogy kilépni abból, ami Istennek tetszik. Belépni arról az útról, ami kedves Isten előtt. Ez a saját akaratunk a testi gondolkodásunk szerint. A magyar szólásmondás azt mondja, hogy megy a saját feje után. Tehát ez a megengedő akarat. Mivel Isten mindenkinek adott szabad akaratot, ő nem fogja borjúkötéllel odakötni a drága gyermekét az ő tervéhez, ő csak elmondja, hogy ez az én tervem a te számodra, ez lenne a legjobb, ha ezt betöltenéd, de te döntesz, hogy mellettem ész, vagy rajtam ész az úton. A tökéletes akarat, a harmadik. A tökéletes akaratban teljesül be Isten akarata az életünkben. Arra kell törekedni, hogy mielőbb belépjünk ebbe a tökéletes akaratba. Isten tökéletes akarata a legjobb hely egy hívő ember számára. Mint védelem szempontjából, mint ellátás szempontjából. Azt ugye tudjuk, hogy Isten minden szentje számára készít egy ott helyet. Tehát ez is beletartozik az Isten tökéletes akaratába. És amikor én megismertem ezt a Krisztus szeretete egyházat, itt belül a szívemben tudtam, hogy ez az én helyem. És így vagytok ezzel ti is. Az ellátás. Ézsaiás 1.19.
Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek.
Amen. Ez a szó több mindent jelent. Hajlandóság, készségesség, engedelmesség. Isten útjainak a követésére. Ismeritek a Lukács 6.38-at. Annak a vége úgy fejeződik be, hogy adnak az emberek a ti öletekbe. Ugye? Tehát Isten az áldásait néha természetfeletti módon is tudja adni, de általában embereken keresztül adja. Az esetek túlnyomó többségében. Na most, hogyha Isten valakit megszólít, hogy annak a szentnek szüksége lenne erre és arra, de akit megszólít, az nem engedelmes, vagy egyszerűen meg sem hallja, akkor az ellátás csúszni fog, késni fog. Viszont ezeket az imáinkat tudjuk öntözni, háladással. Tehát itt a felolvasott ige is ugye azt mondja, hogy ha
készségesek, engedelmesek, hajlandók vagytok Isten akaratába belépni és azt beteljesíteni, akkor a föld javaival éltek, tehát túlcsorduló ellátásotok lesz. Ezt jelenti az, hogyha valaki Isten akaratában van, és ott működik, tehát belép Isten akaratába, és abban működik. A mi mennyei atyánk az ő tökéletes akaratában szeretne látni bennünket. Ő arra vágyik, hogy mi abba belépjünk. Az ige megcselekvésével és a Szent Szellem vezetésének a követésével lehet belépni Isten tökéletes akaratába. Ennek eléréséhez szükséges felállítani egy rangsort az életünkben. Nagyon érdekes dolgok jöttek elő itt az elmúlt időszakban. A rangsor, a fontossági sorrend, hogy Isten dolgait helyezzük előtérbe, a gyülekezetben járást helyezzük előtérbe, vagy sem, ez nem attól függ, hogy van-e rá időnk, vagy nincs, hanem hogyan osztjuk be az időnket. Szentelünk-e időt az Úr dolgaira? Aki olvasta már a Ságvári újságot, ebben benne van ez a rangsor dolog. Dr. Siddiqui azt tanítja, hogy nem az idő hiánya az oka annak, hogy a hívők nem járnak gyülekezetbe, vagy nem töltik be Isten elhívását. Az Isten dolgaitól való távolmaradás oka a helytelen rangsor felállítása az életvitelükben. Egy kísérlet nagyon jól tudja szemléltetni ezt. Vegyünk egy befőttes üveget, és végezzünk egy kísérletet, ami nagyon jól szemlélteti a fontossági sorrendet. Vegyünk egy öblös üveget, és töltsük fel kisebb méretű kövekkel. Első látszatra úgy tűnik, hogy az üveg tele van. De hogyha apróbb méretű kavicsokat szórunk közé, azok be fognak illeszkedni az üvegekbe. Mert igazából nem volt tele ez az üveg. Most már tényleg úgy tűnik, hogy semmi nem fér bele. De, hogyha veszünk homokot, és a tetejére szórjuk, az még mindig ki fogja tölteni a kis réseket. De ezek után se gondoljuk azt, hogy tele van az üvegünk. Mindenre még tölthetünk vizet is, ami ki fogja tölteni a légréseket. Tehát a nagyobb kövek, a kavicsok, a homok, a víz, ez mind belefért az üvegbe. Pedig első látszatra úgy tűnik, hogy tele van. Mi ennek a jelentése? A kisebb kövek az életünk legfontosabb dolgai, ami egy hívő esetében az Isten dolgai. Máté 7.24. Tehát ezek a kisebb kövek, amit először tettünk bele, ezek az Isten dolgai. Gyülekezetben járás, a szolgálat, az Úrral való időtöltés otthon, a növekedés céljából. Máté 7.24.
Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette az ő házát.
Tehát ez a kisebb kövek, ezek a kősziklák, Isten dolgai. Utána másodjára ugye betettük a kisebb kavicsokat. A kisebb kavicsok szintén fontos dolgok, ezek a család és a munkahelynek a jelképei. Aztán harmadjára rászúrtuk a homokot. A homok a hiába valóságukat szimbolizálja. Efézus 4.17.
Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint ahogy a pogányok járnak az ő elméjüknek hiába valóságában.
Amen. És a negyedik anyag, amit betöltöttünk az üvegbe, a víz. A víz pedig az életünk elfolyt idejére utal. 1 Péter 4.3.
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván felslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, iszákosságban és undok bálványimádásokban.
Amen. Hát én, amikor 44 éves koromban újjászülettem, és megismertem az igazságot, akkor nagyon sajnáltam, hogy az életemből 44 év elfolyt. De azt hiszem, hogy nem csak én vagyok így ezzel, mert többetektől is hallottam ezt. Hát nem tudtuk az igazságot. És elfolyt ez az idő. Nagyon fontos az, hogy milyen sorrendben raktuk az üvegbe a különböző anyagokat. Még egyszer vegyük a sorrendet. Nagyobb kövek, kavicsok, homok, víz. Mi van akkor, hogyha ezeket fordított sorrendbe tennénk az üvegbe? Akkor bizony a hiába való dolgok kiszorítanak a fontos és a legfontosabb dolgot. Tehát, hogyha először a vizet tennénk bele, nem férne bele már a homok sem. Aztán nem beszélve ugye a kisebb kavicsokról, meg a kősziklagarabokról. Tehát, ha először vízzel, homokkal töltenénk fel az üveget, Isten dolgai teljesen kiszorítanák. Azt hiszem, ez egy nagyon jó szemléltető példa. Ha az életünket nem az életbe vágó dolgokra építjük, akkor azokat ki fogják szorítani a kevésbé fontos és a hiába való dolgok, valamint az elfecsérelt idő, és így göröngyössé válhat az utunk. Nem lesz rajta olaj. A sorrendet mindenkinek magának kell meghatároznia, felelősséggel, és nem Istennek. Tehát nem Istent kell hibáztatni azért, hogy nincs időm erre, nincs időm arra, mert a sorrendet mindenki saját maga állítja fel. Úgyhogy ezt majd olvashatjátok a Ságvári újságban, jövő héten kézbe is kapjátok, vagy pedig az interneten már elérhető. És egy megdöbbentő és megerősítő dolgot mutatott tegnap az Úr. 2017. január 8-án a Pesti Tanítás címe, tudjátok mi volt? Az első dolgot az első helyre tenni. Tehát azt hiszem, hogy ez a befőttes üveg példázat nagyon jól szemlélteti, hogy hogyan kellene feltölteni az életünket a különböző dolgokkal. Hogyan kellene a sorrendiséget, a rangsort meghatározni. Mert ez lenne Istennek tetsző, hogy először a nagykövek, tehát az isteni dolgok legyenek az első helyen. Amit most kísérletben szemléltettem, illetve szóban elmondtam, ezt egy példázattal szeretném érthetővé és szemléletessé tenni a hallgatóság előtt, amely nem csak a jelenlevőkből áll, hanem az internetes hallgatóságból is. Tehát a hallgatóság nem csak a jelenlevőkből áll. Nagyon jó nektek prédikálni, mert kiszívjátok a mondani valót. Mert olyan éles a szellemetek, hogy ez felgerjeszti a pásztort, hogy tudjon nektek prédikálni. Vegyük elméleti példaként azt, hogy a lányaink távol laknak tőlünk. És így természetes dolog, hogy vágyakozunk mind arra, hogy találkozzunk. Azért, hogy mi találkozhassunk és együtt tudjunk tölteni időt, megszerveznek egy családi programot, a megkérdezésünk nélkül, mert meglepetést akarnak, és megszerveznek egy programot mondjuk egy síparadicsomba. Ilyen esetben meg kell vizsgálnom először. Érvényesül-e az a megvallásom, hogy Jézushoz igazodik minden az életemben? Vagy pedig Jézusnak kellene igazodni a programokhoz? Második, meg kell vizsgálni, hogy mit akar a család, és meg kell vizsgálni, hogy mit akar az Úr. A családtagok terve, döntése, időzítése nem mindig egyezik meg Isten tökéletes akaratával. Harmadik, melyik helyszín van az Úrtól? Mert szervezhetnek elméletileg a lányaink egy síparadicsomi kiruccanást az Alpokba, vagy a Magas Tátrába. Mind a kettő szép hely. De melyik van az Úrtól? Tehát ha van két helyszín, két lehetőség. A szellemben meg lehet ezt tapasztalni, érzékelni, hogy melyikben van az embernek egy belső békessége. Tehát arra kell figyelni, hogy melyikben van a belső békesség nagyobb mértékben. Mert akkor azt kell választani. Ugyanis, amelyik zaklatással párosul, ott a Szent Szellem jelez egy csapdát, amit az ördög elkészített. Tehát, hogyha van egy ilyen kirándulási lehetőség, akkor, vagy két alternatíva, akkor ezeket meg kell vizsgálni. Na most mindkét dolog örömet okoz mindannyiunk számára, az, hogy szolgáljuk az Urat, meg az is, hogy találkozzunk a távol lakó lányainkkal. De mi van akkor, hogyha ez az időpont ütközik a szolgálat meg a kiruccanás. Hát az a helyzet, hogy számomra ez szívfájdalmat okozna, mert mind a két helyen szeretnék ott lenni. Ott lenni a szolgálatban is, vagy éppen Pesten lenni, vagy amilyen, ugye van itt börtön, meg egyéb más szolgálatok. Tehát végül is fölmerülne egy szívfájdalom, mert ha egyik helyen vagyok, akkor a másikat hiányolom. Ha gyülekezetben vagyok, akkor meg hiányolnám, hogy nem vagyok ott a családi találkozón. Ilyenkor el kell mondani a szeretteinknek, hogy nekem bizony nagyon hiányzik a gyülekezet, és sóvárgok utána, és hogyha te szeretetben járó családtag vagy, akkor te nem korlátozol engem abban, hogy a szolgálatom akadályokba ütközzön. Mert van erre Isten bölcsességével kiváló megoldás. Úgy uralkodhatunk Krisztusban, királyokként, hogy rendeletet hozunk, és kihirdetjük. Tehát nem csak döntünk, hanem kihirdetjük. És emlékeztek arra a kötényes asszonyra, aki úgy hirdette ki a rendeletét, hogy neki csendre van szüksége, hogy imádkozzon, hogy a fejére húzta a kötényt, és a gyerekek akkor tudták, hogy csendben kell lenni. Tehát ő a környezete tudtára úgy adta, hogy neki szüksége van az Úrral időt tölteni, hogy a kötényét a fejére húzta. Nekem meg úgy kellene ezt megtennem, hogy a környezetem tudtára kell adnom, hogy hétfő, csütörtök, szombat, meg a hónap első hétvégéje az Úré. Tehát egyeztetés nélkül legyetek kedvesek, ne szervezetek semmit se. Vagy először nézzétek meg a naptáramat. Így nem kell lemondanom semmiről, sem a szolgálatokról, sem a családi programról, mert nagyon szépen a fogos felekeket össze lehet illeszteni. De ehhez el kell mondani, hogy nekem fontos az Úr szolgálata. És hiányzik, hogyha nem tudnék ott lenni. Azért vannak kivételek. Például, hogyha az ember egy esküvőre hivatalos, vagy egy ballagásra hivatalos, azokat nem lehet áttenni más időpontra. Ilyenkor jöhet szóba az, hogy a pásztor kér egy helyettest, és megoldja azt, hogy a gyülekezet sem maradjon pásztor nélkül. Én hiszem, hogy az, amit az Úr csepegtet, a sokak számára áldás. Az isteni fajta szeretettel tudom átadni ezeket a irányjelző táblákat, mert ezek annak tekinthetők. A másik dolog pedig úgy, hogy benne volt a tanításban is, hogyha az a bizonyos dolog szellemmel át van itatva, akkor olajos, akkor működik. Ha csak testből tesszük, akkor az nem fog működni. Mivel az úrvacsora sorozatban vagyunk benne, ezért nagyon fontos azt megérteni, hogy ahogy én magam is korábban vettem az úrvacsorát, igazából szinte egy hagyomány szerint vettem, de nem tudtam, hogy mi van a szellemi háttérben. Milyen szellemi erők működnek a háttérben. És most már mind jobban látjuk, hogy szellemi erőt nyerünk, a dicsőség fénye növekszik bennünk, és ez képes a gonoszt meghátrálásra kényszeríteni. Tehát ne azért vegyetek úrvacsorát, mert a pásztor mondta, hanem amikor elérkezik az ideje annak, hogy a Szent Szellem felbuzdítja a szíveteket, hogy igenis ennek milyen jelentősége van a saját életetekben, akkor ezt naponta megtehetitek. Én naponta megteszem. És a nagy emberek, a Swigersworth, a John G. Lake naponta vettek úrvacsorát. És hatalmas szolgálói voltak az Úrnak, és hatalmas természetfeletti csodák történtek a szolgálatukban. Tehát most látom meg, hogy itt van a kulcs, ami működtette az ő szolgálatukat. A Swigelsworth is sok helyen arról ír, hogy a dicsőség. A dicsőség nem más, mint egy fény. Van ez a Swigelsworthnek ez a napi sorozata. Az első fél év van meg ugyan, akinek megvan, de nagyon sok helyen utal a dicsőségre. Tehát az a fény, az isteni fény, ami a gonosz munkáit el tudja égetni. Halleluja! Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd. Dicsérettel, magasztalással, hálaadással, és hálával teljes atyám a szívünk azért, hogy te megtartottál bennünket az elmúlt évben, és köszönjük, hogy te ajtókat nyitottál a 2018-as évben a számunkra, hogy emberek halászai lehessünk, és építhessük Isten királyságát a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, hogy te elrendeltél mellénk segítőket, támogatókat, oszlopokat. Ezeket mind beszólítjuk a Szentvér alatt, a szolgálóangyalok segítségével és a Szent Szellem ereje által, a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk téged, atyám. És köszönjük, hogy te minden feltételt biztosítasz a szolgálatokhoz, hogy az elhívottaid be tudják tölteni az elhívásukat, meg tudják futni a pályájukat a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy gondod van az egészségre, az anyagiakra, az időre, a működőképes eszközökre, a nyitott ajtókra és a nyitott szívekre. És hálakat adunk, atyám, hogy te mész előttünk, vered le a zárakat, nyitod az ajtókat, egyengeted az utakat és nyitod a szíveket a Jézus nevében. Hálakat adunk, atyám, hogy a menny minden erőforrása a rendelkezésünkre áll, és ezt mi működtetjük és kiárasztjuk a helyzetek felett, az életek felett, a szolgálatok felett. Elsőként megáldjuk a hatalmi pozícióba levőket. Továbbá megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak, a szellemi családunkat, fizikai családunkat, hozzátartozókat, az ellenségeinket, Izrael népét, az előjáróinkat, a pásztortársainkat és a szolgálataikat a Jézus nevében. És kérdetjük, hogy a 2018-as év egy gyümölcsöző év lesz a számunkra. És hálakat adunk, atyám, hogy elképesztő változások, áttörések, szabadulások történnek a Jézus nevében. Mert kiárasztjuk az emésztőtüzet, a szellem erejét, kiárasztjuk a szolgálóangyalokat, kiárasztjuk a Szentvérnek az erejét, és a Jézus Krisztus szent nevében a hitünk alapján kihirdetjük, hogy megtört a sötétség minden ereje mindannyiunk felett, és minden ügy felett a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy a szolgálatok kiteljesednek 2018-ban. És hálakat tudunk, atyám, hogy megláthatjuk a te dicsőségednek a nagyobb mértékét. Mindannyiunkat helyreállítva, szent egészségben, bővölködésben, szeretetben, békességben, bölcsességben és tiszta krisztusi elmével állítunk a szent színed elé. Köszönjük, atyám, hogy az imáinkat mindenkor meghallgatod és megválaszolod, és hálakat adunk, atyám, hogy láthatjuk a te munkálkodásodat az életekben. Szólítjuk a mennyből a megoldásokat minden életre és minden helyzetre, Isten akarata és időzítése szerint, a Jézus hatalmas nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te szabadá tettél mindannyiunkat. A betegségtől, a szegénységtől örök életet adtál nekünk, és kihirdetjük, hogy mi szabadok vagyunk, és azok is maradunk. Köszönjük, atyám, a túlcsorduló ellátásodat, ami mindannyiunk életében kivirágzik a Jézus nevében. Amen. 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 Néhány morzsa van még. Csak pár gondolat. Nem minden szent érti tisztán azt, hogyha van valakinek valamilyen panasza, bánata, ügye, hogy most elmondja, vagy nem mondja. Igazából az a lényeg, hogy az a helytelen, hogyha fűnek fának úton útfélen falurádiónak kikürtöli. Az a helyes, hogyha keres magának egy hittestvért, aki a bizalmába fogad, ő vele megosztja, abból a célból, hogy egy akaraton tudjanak imádkozni. De a megosztás során már meg is könnyebbül, tehát ez kedves az Úrnak. Az nem a kedves, hogy amikor sinem, vizen, buszon, levegőben mindenhol megtálnak, ugye? Tehát viszont amikor a másik elmondja ugye a sérelmét, panaszát, akkor a következőképpen kell ezt lezárni. Hogy ezt most az Úr elé helyezzük, Jézus hatalma alá rendeljük ezt az ügyet, vagy pedig más szavakkal kihirdetjük, hogy így is az Úr ezen dolog felett. Ha ez így van lezárva, akkor ez tökéletes. Álom. Volt a közelmúltban néhány álmom, Nem nagyon szoktam álmodni, de most úgy látszik az Úr nyitogatja ezt a ajtót, ezt a csatornát. Ha jól emlékszem, vissza az álomra, Krisztivel voltunk valahol, cirkuszi állatszállító járvű volt, ilyen rácsos, és benne volt egy tigris, és azt vettük észre, hogy a végén az ajtó nincs rá kalantyúzva, és kibe lebeg. És ott mind a ketten a lábunkkal betartottuk az ajtót. Tehát az ellenség előtt zárva tartjuk az ajtót, ez a magyarázat jött. És a talpunk alatt van az ellenség. Tehát nem a kezünkkel zártuk be, a talpunkkal. A másik, így álmomban egy kicsit úgy elláttam az úton messzebbre, és láttam, hogy ott autók, meg embertömegek vannak. Hát mondom, elmegyek megnézem, mi az. És mire odaérek, addigra már a daru egy nagy bombát föltette egy teherautóra. Mert ott valami földmunkát végeztek. És rögtön az jött le ebből, hogy hát ha ezt föltették a teherautóra, akkor már hatástalanították. Mert anélkül nem nyúlnak hozzá, ugye? Tehát az ellenség eleje hatástalanítva van az imáink által. Aztán egy másik álomban jött egy olyan, hogy a kertben, tudod, amikor az ember beteményez, kihúzza a zsinót, leszúrja a két szöveget, kihúzza a zsinót, és ahogy húztam a zsinót, mindig valamibe elakadt, vagy egy handba, vagy valamibe. És az álmos 7-8 igét találtam hozzá, ami a mérő zsinóról szól, hogy nekünk is ki kell igazítanunk bizonyos dolgokat magunkat, hogy az a zsinór az egyenes legyen. És ezért jó az ige tükre, mert abban tudjuk meglátni magunkat, hogy helyes vagy helytelen, amit éppen gondolunk, vagy teszünk. Ennyit szerettem volna elmondani.
Jött egy-két gondolat itt a tanítás alatt is, és már előtte is otthon a János 17-es fejezetet nézegettem, és az Úr adott néhány gondolatot, de most nem ott kezdem. Először is, nem tudom, érzékeltétek-e, én kétszer hallottam az angyalokat. Úgyhogy köszönjük, hogy a menny összes erőforrása itt van, rendelkezésünkre áll, és együtt vannak velünk a Szent Szellem, a drága Úr Jézus, aki a szívünkben él, a szeretet a Szent Szellem által, és az angyalok is itt vannak, és Isten ereje is munkálkodott, és jelen van nagyon hatalmasan. Az új évre azt szeretném nektek mondani, először is megáldjuk a drága szolgálókat, akik helyettesítik az előjárónkat is, mert hatalmas nagy erővel és Szent Szellemmel munkálkodnak és szólják a Szent Igét. És a másik, hogy köszönjük az Úrnak, hogy minket is ebben tényleg, ahogy pásztor is szokta mondani, megerősít, mert helyes úton vagyunk. Hasonlóképpen prédikáltak, hasonlóképpen tanuljuk, és köszönjük, hogy helyesen tanítunk, mert nagyon sokat visszahallottam, amit már mi is tudunk. Úgyhogy kettő szolgálónk is volt, a Antal Csaba és a Labáti Cuka is szólt a végén néhány gondolatot, és nagyon szeretetteljes volt az egész. Az új évre azt szeretném nektek mondani, a Filippi 3.14-ben, ami szól az igevers, hogy ahogy Pál is mondta, hogy de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve célegyenest igyekszem, az Istennek a Krisztus Jézusban onnan felülről való elhívása jutalmára.
Amen.
Tehát ezzel kell előre menni az új évbe, és köszönjük az Úrnak ezeket. A másik meg, amit meg kell tennünk, hogy bármi is jön az életünkbe, vagy bármit szeretnénk az Úrban, azt, ahogy a Jobb igében megírja az ige, a Jobb 22-28-ban, hogy rendeld el, és meg lesz néked. Ezt kell kihirdetnünk, és ezt imával tudjuk. Tehát az imádságainkkal lehet. A másik, az Ézsaiás 1.19-ben, ahogy szólt az ige, hogy hajlandók legyünk, engedelmesek, készségesek, akkor a föld javaival élhetünk. Ez nem csak az anyagiakra tartozik ez a rész, hanem abban is, ha az igével foglalkozunk, a Isten, amit ad a szánkba, a Szent Igét, és a Szent Szellem munkálkodásával nagyon sok kijelentés megértésén, és ha az ő útján járunk, akkor földjavaival élhetünk, mert ha minél több tudásunk van az igéből, az a minden napjainkban élővé válik. Az apostolok cselekedeteiben, ami volt a Skévának a hét fia, az a gonosz szellemekről ír. És itt kaptam egy kijelentést, hogy ezek elkezdtek, ugye, ahogy hallották Páltól, hogy Jézus nevében ördögöket űztek, de mivel nem voltak újjászületve, az Úr Jézus nem volt a szívükben, ezért nem tudnak tenni az emberek semmit. Lehet az varázsló, lehet az jósnő, vagy bármi más, amik vannak itt a világban is. Nem tudnak úgy munkálkodni, mert itt van, amikor azt mondja, hogy felelvén pedig a gonosz szellem. Tehát ez egy szellemi munka. És a gonosz szellem is felismeri, hogy az honnan van. Tudja, hogy él Jézus, élő, tudja azt, hogy kik a Jézusnak a tanítványai, akik munkálkodnak az ő munkájában, az ő királyságában. És itt van, hogy felismerte, hogy Jézust ismerem, Párról is tudok, de ti kik vagytok? Tehát az ördög is tudja, a démonok is tudják azt, hogy a Jézus az Úr. Úgyhogy itt ezt csak ennyit akartam, és a János 17-ből nem szeretném az időt elvenni, de amit a drága Jézusunk főpapi imájában belefoglalta, amit magunkhoz kell venni, mert nekünk szól. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Tiéid voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Ezek vagyunk mi. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert ama beszédeket, amelyek nékem adtál, őnékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Még annyit szeretnék, nem akarom végigolvasni, pedig gyönyörűséges, hogy én nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amen. De az egész 17-es fejezetet olvassátok, és tanulmányozzátok át, mert a dicsőséget nekünk adta az Atya, le van írva benne, hogy mindnyájan együvé válunk a drága Szent Szellem által. Együvé válunk. És az is benne van, hogy szenteld meg őket az én igazságommal, mert te igéd igazság. Tehát minden benne van, ami nekünk szól, és ezzel menjünk előre ebbe az évbe.
Gyakorlatilag a Skéva főpap fiai utánozták azt, amit Isten emberei tettek.
Igen.
És ma is van nagyon sok utánzat a világban. Utánozzák, de már kihagyják belőle Jézust.
Na, az egyik az, hogy volt szó Isten megengedő akaratáról, és a Kenneth Hagin a nyelvek titkaiban magyarázza azt, hogyha valaki imádkozik egy helyzettel kapcsolatban, akkor az Úr megmutatja neki az ő tökéletes akaratát, hogy azt kövesse, de ha valaki nagyon akaratosan hajtogatja, hogy ő a saját akaratát akarja végrehajtani, akkor az Úr egyszer csak azt mondja, jó legyen, ahogy te akarod. És erre az a keresztény azt mondja, hogy ez az Úr akarata, én ezt teszem. Pedig nem az az Úr tökéletes akarata. És akkor ezt egy példán keresztül is elmagyarázza. Hogy valaki, egy hölgy férjet akart, a szívén volt, hogy legyen egy férje, de az Úr figyelmeztette, hogy akit kinézett magának, az nem az Úr akaratában van, hogy hozzá menjen feleségül, és az Úr figyelmeztette, hogy ne ahhoz menjen. De a hölgy erősködött, hogy de ő ahhoz akar, és az Úr a végén ráhagyta, hogy jó legyen, menjél hozzá feleségül, ha annyira akarsz. És akkor a hölgy ezt úgy vette, hogy ez az Úr akarata. Aztán feleségül ment hozzá, és többet nem látták a gyülekezetben egy idő után, mert az a férj bezárta. De a lényeg az, hogy nem az volt az Úr akarata, de az Úr a végén ráhagyta, mert annyira erősködött, hogy az ő azt akarja. Ezzel vigyázzunk, hogy mert ha nagy erősködünk, akkor az Úr egy idő után hagyja, hogy jó, menjél arra, amerre akarsz, de majd csapdába kerülsz. Mert nem tud mit kezdeni velünk, ha mi nem hajlunk arra, hogy engedelmesek legyünk. A másik meg az, hogy volt az az ige, hogy ha hajlandók és engedelmesek lesztek-e, föld javaival éltek. A Josua mondja az egyik tanításában, hogy a halogatott engedelmesség engedetlenség. Uh-huh. Na, erről csak ennyit akartam.
Nagyon jó.
Az egyik az volt, hogy amikor Jézus megszületett, akkor fiú született a földre. És miért kellett fiúnak lenni? Miért nem lehetett lány? Miért nem volt mindegy? Miért kellett mindenképpen fiúnak lenni? Ha visszatekintünk az Ószövetségre, ott is láthatjuk, hogy mindig hímálatot áldoztak, sosem nőstényt. És igen, azért, mert a vérmagja a férfiban van, és a férfi örökíti a vért. Azért kellett fiúnak lenni. És hogyha már mondod Ádámot, azért igen. Volt igazán nagy baj az, hogy Ádám is evett abból a gyümölcsből, amiből nem kellett volna, mert a vért így bűn terhelte, és ugye az Ádám férfi volt, és tőle öröklődött a bűnnel terhelt vér. A másik az volt, hogy hány szülinapja van Jézusnak? Az első szülinapja akkor volt, hogy kezdetben vala az ige. A második szülinapja akkor, amikor testé lett és megszületett a földön. A harmadik szülinapja akkor, amikor feltámadt a halálból és újonnan született. És ehhez hasonlóan nekünk is három szülinapunk van. Az első, amikor a szellemünk megszületett a mennyben. A második, amikor megszülettünk a földön. A harmadik, amikor újjászülettünk. És azt is elmondom, hogy van az igében, hogy az asszonynak magva a fejedre tapos, te pedig annak sarkán mardosod. Ezt mondja az Isten a kígyónak, miután Ádám bűnbe esett. És hogy az van ott, hogy mardosod. Nem az van ott határozottan, hogy marod. Az határozottan ott van, hogy az asszonynak magva a fejedre tapos. A tapos az határozott. De az, hogy mardosod, az nem olyan határozott. Az inkább határozatlan. És akkor ez gondolatban úgy jött elő nekem, hogy Jézus rálépett a kígyóra, és azóta folyamatosan rajta áll, és rajta tapos. És a kígyó próbálkozik, hogy megtámadja Jézus, de nem sikerül neki. Van az ugye, hogy az asszonynak magva mindjárt úgy nevezi Jézust, mindjárt az egymózesben az elején, és akkor van a Jánosban az az ige, hogy ha az elvetett gabona mag maga marad, akkor nem terem gyümölcsöt. Hogyha nem hal el, akkor egy maga marad, és nem terem gyümölcsöt, de ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. És Jézus meghalt értünk, ő is egy mag ilyen szempontból, és sok gyümölcsöt termett meg mi, és sokan mások újjá születtünk, meg újjá fognak születni. Amen.
Amen.
Halleluja.
Tudjátok, az igében a testnek élete a vérben van, és a szent testnek az élete a szent vérben van.
Az is jó.
Most az úrvacsorára is, ugye valaki csak fizikailag veszi magához az úrvacsorát, nem érti a szellem, de ugye nekünk a szellemi dolgát kell megértenünk, hogy a szent testnek az élete a szent vérben van. Valahogy így kell akkor majd ezután magunkhoz venni a szent vért, hogy a szent test legyünk, hogy mindig megszentelődjünk, mert az ige által megújulunk. Ugye Jézus feláldoztatott értünk, és hogy a két áldozati bárány volt régen, amit a pap feláldozott, amelyiket kiküldte, az egyik ugye a farkasok mardos tekszét, a másik meg, amit feláldozott az oltárnál, a vér szentvé. És hogy hát a bűnös emberek Jézust, mint farkasok voltak ők, úgy mardosták a farkasként mardosták a Jézust. A Jézus kétféleképpen vitte el a bűnünket, amelyik elvitte a pusztába jelképesen, meg az is, amelyik vére oda került az oltára. Hogy mind a kettő áldozatot képviselte.
Igen. Tehát Jézus egy személyben képviselte a két, igen, a két áldozati bárányt, amit az Ószövetségben áldoztak.
Igen.
A Bibliában sok véráldozat van, de csak egy az, amelyik tökéletes véráldozat a Jézusé. A többi az helyettesítő véráldozat volt végeredményben. Előképe annak a Jézus az eredetinek, az igazinak.
Megköszönjük az Úr Jézusnak a jelenlétét, megköszönjük a ti szíveteket, a befogadó szíveteket, és hiszük, hogy az elvetett mag sok gyümölcsöt fog teremni. Az új évben. Záró énekünk következik.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, ad
Megyünk,